kedden délelőtt 10 órától. Kultóra. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülő tereiről, a Fly Dubai délután már Magyarországra is járatot indít, írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Riádban. A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről, még ha korlátozottan is, de megindult a forgalom, tette hozzá a tárcavezető. A Fly Dubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni. Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé. A kábítószerrel kapcsolatos zéró tolerancia nem kegyetlenség, hanem jogos önvédelem, ami a társadalom egészét védi, mondta a kábítószer kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos Budapesten annak kapcsán, hogy egy éve indult a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta program. Horváth László a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban tartott sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt egy évben a Delta program keretében elrendelt büntető eljárások száma meghaladta a 11 ezret, a lefoglalt kábítószer mennyiség eléri a 3 tonnát, a kábítószer bűnözéshez kapcsolható lefoglalt vagyon, készpénz, ingóság, ingatlan értéke meghaladja a 2,2 milliárd forintot. Felhívta a figyelmet arra, a kábítószerrel szembeni küzdelem össztársadalmi érdek és feladat. Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Semmelweis Egyetem és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Budapesten, amelynek célja a megelőzés és a népegészségügy fejlesztése, valamint az agrár, az élelmiszer és a környezettudomány területeinek összekapcsolása. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kiemelte az eseményen. A két felsőoktatási intézmény között olyan együttműködés jött létre, amely egyaránt szól az oktatásról és a kutatásról. A partnerségnek köszönhetően a gödöllői egészségügyi mintajárás program, az egészségprevenció, az egészségmegőrzés egy lényeges elemével a táplálkozás tudománnyal is kiegészül, amely elengedhetetlen része annak, hogy minél tovább egészségesen éljünk, mondta a miniszter. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, nem titkolt céljuk, hogy Gödöllő a környező településekkel egy igazi egészségügyi mintajárássá alakuljon át. Gyurica Csaba, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora arról beszélt, hogy az orvos és az egészségtudomány, illetve az agrár és az élelmiszertudomány területén különösen érvényes az, hogy már csak interdisziplináris megközelítésben lehet igazán tudomány eredményeket elérni, ezért is vált fontossá a két egyetem között már korábban is meglévő együttműködés formalizálása. Elindult a diákok pénzügyi és vállalkozói ismereteinek fejlesztését segítő témahét. A 12. alkalommal megrendezett a pénzügyi és vállalkozói tudatosságot interaktív eszközökkel fejlesztő pénzhét rendhagyó tanóráit március 2. és 6. között tartják. A budapesti ünnepélyes megnyitón Maruzsa Zoltán, a belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára elmondta, az idei programokon több mint 1400 iskola, 218 ezer diákja vesz részt, de a héten még emelkedhetnek ezek a számok. Az oktatási intézményekben 822 önkéntes tart előadást, programot. Az idei rendezvény főbb témakörei a pénzügyi biztonság, a biztosítások, illetve a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság, a vállalkozói területen pedig az erőforrások kérdésköre. A program sorozat célja a pénzügyi és vállalkozói kultúra, valamint a pénzügyi tudatosság fejlesztése. Az államtitkár jelentős eredményként értékelte, hogy a kormányzat bevezette az iskolákban a pénzügyi ismeretek oktatását. Lakner Zsuzsanna, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára kiemelte, fontos, hogy a pénzhét keretében már 10 éve a vállalkozói témahét is megjelenik, a sikeres vállalkozáshoz szükség van megfelelő pénzügyi ismeretekre.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett az ország nagy részén szűrt napsütés várható. A Dunántúlon elvétve egy-egy zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Hajnalban -2 és +5 fok várható, de az északi fagyzugokban ennél hidegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mondd, hogy felvirágozhat még ez a vasbeton dzsungel, mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el, mondd, ha elrontjuk majd újból, neki futhatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kellek, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen. Amikor arra eszmélsz délben, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül. Thank you. kifuthatunk, és hogy hiába ráncunk, belül gyermekek maradunk.
Kultóra, az Európa Rádió kulturális műsora. Kultóra.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális egyóráját hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen mai adásunk kínálata. Heisman Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben Nívódíjat kapott, és most már egy személyes előadásával is szórakoztatja a közönséget. A kezdetekről, a pályájáról, szakmájáról és a tervekről is beszélgetünk a Kultúra mai adásában, Heisman Ildikóval.
A Csodamalom története az úgy alakult, hogy nagyon-nagyon régen, nem mondom ki az évszámot még ősrobbanás előtt, Korzsényi Tibor a Budapest Bábszínházban dolgozott, mint bábos. Miskolcon akkor nem volt még bábszínház, amikor Tibor kitalálta, hogy mi lenne, alapítana itt egy ilyen kis egyesületet. És akkor megtalálta a régi malom épületet, a szimfonikus zenekarnak az épületét, és akkor ott őt befogadták tulajdonképpen, hogy ott akkor alapítson egy báb társulatot, és ők már üzemeltek talán egy fél éve, éve, amikor is, tehát így szájról szájra hagyomány útján ment, hogy Tibor keres maga mellé, hát nyilván amatőr embereket, de akik éreznek magukban affinitást, hogy ezt csinálni szeretnék, akkor szívesen várja őket. És itt kezdődik az én történetem, hogy már ők üzemeltek másfél éve körülbelül, amikor is eljutott hozzám is a hír. És hát nyilván. Én énektagozatos voltam általános iskolában is, meg gimnáziumban is, tehát a fellépések, kórustag voltam, tehát nem álltak messze tőlem. És akkor, hát érdekelne. És akkor elmentem kis idő múlva egy próbára, ahonnan hiányzott az egyik színésznő, idézőjel, és mondta nekem Tibor, hogy jó, akkor itt van a szövegkönyv, akkor olvasd fel helyette az ő szövegeit. Na, ott vizek szakadtak le rólam, én azt sem tudtam, hogy egyáltalán olvasni tudok-e. És akkor hát két szerep volt, amit fel kellett olvasnom, és akkor mondta, hogy próbáljam meg elkülöníteni a hangomat, és hát amennyire így amatőr módon sikerült ez nekem, én így felolvastam a szöveget, és amikor vége lett az olvasópróbának, akkor mondta Tibor, hogy jó, fel vagy véve, bábszínésznek.
Új könyvtárbusz járja a vármegyelek kisebb településeit. A kiskönyvtárbusz az Encsi Városi Könyvtárral együttműködésben 26 kistelepülés olvasóinak könyvtári igényeit elégíti ki.
A Szendrői kistérségben járja majd az utakat és 26 település könyvtári ellátását végzi. Ez egy átalakított busz, tehát ez eredetileg nem busznak készült, márkát most nem mondok, de könyvtári célokra alkalmasítottuk azáltal, hogy bepolcoztuk, irodai szolgáltatások elérhetőek rajta, illetve hát, hogyha a könyv és dokumentumállományt vesszük, akkor egy 500 kötetes könyvtárat találnak majd itt az odalátogatók, a települések lakosai. Egy 20 éves könyvtárbusz kellett most lecserélnünk, amely már több mint 230 ezer kilométert tett meg Borsodabói-Zemplén megye útjain, úgyhogy kiszolgált és megszolgálta a pihenést.
Ez tehát a Kultúra mai adásának kínálata. Töltsék velünk a következő kulturális egy órát.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
Nem mondta senki, hogy mennyire kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem.
nekem soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem. Belenéztem a tévébe, valaminek pont a végébe, bár ne tettem volna, bár ne tettem volna. Hiába néztem a mélyére, élménynek enni, de még kéne. Már letettem róla, már letettem róla. Belebújtam a bőrébe, de ott vékonyan írt a tőréle. Hány szerepben szóltam, hány szerelmem szótlan. Mert kiálltam sírni az erkére, miért kiállt a sútlan a kék égre. Hány szivárványt szúrtam, hány szivárvány szótlan. Nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem, ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem. Úgy jó, ha bevallom, nem bánom, néha a tévé a legjobb barátom, cipőt le balra. Na jól van, együtt fetrengünk a portban, sorozatfüggő, nem bánom, kinevettem pár rémálmom, ugyanazt néztem, bocsánat, ugyanazt nézem. És ha végre kikapcsolom, mert már mindenki alszik, magam fogom majd elemelni a szereptől, és elbúcsúzni minden szereptől. Elteszem majd holnap, elteszem majd holnap, elteszem majd holnap. Senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem. Ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem. Ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen, ez így jó nekem, ez így jó nekem. Ott a helyem, ez így jó nekem, ott a helyem, ez így jó nekem, ez így jó nekem. Majd hol a helyem, ez így jó nekem. Majd hol a helyem, ez így jó nekem.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Heisman Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben Nívódíjat kapott, és most már egyszemélyes előadásával is szórakoztatja a közönséget. A kezdetekről, a pályájáról, szakmájáról és a tervekről is beszélgetünk a Kultúra mai adásában Heisman Ildikóval.
A Csodamalom története az úgy alakult, hogy nagyon-nagyon régen, nem mondom ki az évszámot még ősrobbanás előtt, Korzsényi Tibor a Budapest Bábszínházban dolgozott, mint bábos, de itt a Miskolci Varietében is volt ő táncos komikus. Na és lényeg az, hogy Miskolcon akkor nem volt még bábszínház, amikor Tibor kitalálta, hogy mi lenne, alapítana itt egy ilyen kis egyesületet. És akkor megtalálta a régi malom épületet, a szimfonikus zenekarnak az épületét, és akkor ott őt befogadták tulajdonképpen, hogy ott akkor alapítson egy báb társulatot. És ők már üzemeltek talán egy fél éve, éve, amikor is, tehát így szájról szájra hagyomány útján ment, hogy Tibor keres maga mellé, hát nyilván amatőr embereket, de akik éreznek magukban affinitást, hogy ezt csinálni szeretnék, akkor szívesen várja őket is. Itt kezdődik az én történetem, hogy már ők üzemeltek másfél éve körülbelül, amikor is eljutott hozzám is a hír. És hát nyilván. Én énektagozatos voltam általános iskolában is, meg gimnáziumban is, tehát a fellépések kórustag voltam, tehát nem álltak messze tőlem. És akkor, hát érdekelne. És akkor elmentem egy meghallgatásra, vagy beszélgetésre, és akkor ott mondta nekem Tibor, hogy sajnos most nincs lehetőség, hogy felvegyem, mert eltelített a létszám, viszont a szervező elhagyta őket, ha esetleg volna ehhez kedvem, akkor nagyon szívesen. Hát jó, akkor jó. Várjuk meg a nyár végét, és akkor szeptembertől szeretettel vár. Na, én szeptemberben mentem, amikor is a szervező visszament. Ekkor ott álltam két szék között a földön, ültem inkább, és akkor mondta, hogy de azért járogassak be így próbákra, nézegessem, hogy milyen is ez egyáltalán. És akkor elmentem kis idő múlva egy próbára, ahonnan hiányzott az egyik színésznő, idézőjel, és mondta nekem Tibor, hogy jó, akkor itt van a szövegkönyv, akkor olvasd fel helyette az ő szövegeit. Na, ott vizek szakadtak le rólam, én azt sem tudtam, hogy egyáltalán olvasni tudok-e. És akkor hát két szerep volt, amit fel kellett olvasnom, és akkor mondta, hogy próbáljam meg elkülöníteni a hangomat, és hát amennyire így amatőr módon sikerült ez nekem, én így felolvastam a szöveget, és amikor vége lett az olvasópróbának, akkor mondta Tibor, hogy jó, fel vagy véve, bábszínésznek. És hát így kezdődött az én életem. Aztán hál' Istennek, hogy egyre teltek az évek, nyilván gyakorlottabbak lettünk, és igényünk volt arra, hogy valami iskola álljon már mögöttünk, tehát hogy így valamilyen iskolát végezzünk már el, hogy tényleg tudjuk már azt, amit csinálunk, úgy igazából. És akkor mi, Tibor összeszedte úgy az embereket, hogy mi elvégeztünk egy báb tanfolyamot, az 1990-ben. Ez két éves tanfolyam volt, úgyhogy mi dolgoztunk mellette, délelőtt letudtuk az előadásokat, és akkor délután pedig végeztük az iskolát, és akkor 92-ben kaptuk meg a bábszínészi oklevelet. Úgyhogy így alakult az életem, így kezdődött, így vagyok. Hivatásos bábszínész, hát igen, 40 éve. 40. Uff, kimondani is hosszú, vagy sok. Rossz.
Korábbi ismerettségünkre tekintettel, ha megengedett, tegeződnék az interjúban. Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első szerepeidre?
Jó, én nagyon féltem. Fú, én iszonyatosan izgultam, viszont azt tudom, vagyis hát akkor még nem tudtam, de magamról most már tudatosan tudom, hogy én nagyon humorzsák vagyok, tehát hogy én megpróbálom az ilyen kínos szituációmat is humorral elütni, és ez nagyon sok esetben engem kihúzott az ilyen nagyon félős helyzetből, és jó irányba vitt, tehát hogy nem ilyen kínos humorok lettek, hanem vicces, és akkor ez ugye inspirálta az embert, hogy a közönség vette ezeket a akár mozgatásban, akár kis mellék beszúrt kis mondatokkal is, de hogy vette a közönség, és akkor ez így elkezdett engem olyan irányba terelni, hogy na, tudom én ezt jól is csinálni, meg izgalom nélkül is, és végül is a humorba kapaszkodva lendített át ezen az izgulásos helyzeten az élet, és hát ez a mai napig is ugyanígy megmaradt.
Mondhatjuk, hogy alapító tagja vagy a bábszínháznak?
Mondhatjuk, igen, mert akik előttem már ott voltak a bábszínházban, azok gyakorlatilag nagyon hirtelen le is koptak. Páran maradtunk, akik egészen 92-ig, azért emblematikus 92 mint évszám, mert akkor költöztünk át a Kossuth utcába, a színháznak a volt kamaratermébe. Tehát oda már a magból nagyon kevesen jöttek, tehát hárman, maximum négyen. De sajnos ők is, van, aki Isten nyugosztálja, meghalt azóta, de hogy a régi gárdából, akik a malomba születtünk, én vagyok egyedül.
Minek köszönhető ez, mit gondolsz?
Én azt gondolom, hogy volt egy tanárnőnk, egy bábmozgatás tanárnőnk, aki nagyon gyűlölte azt, hogyha a bábot babának nevezték. És mindig kikérte magának, és ezt annyira a fejünkbe verte, hogy nem baba, ez báb. És hogy minek köszönhető ez, hogy itt vagyok még 40 év múltán is, annak mindig azon gondolkodom, hogy nekem az egész életem, tehát kislányként, felnőtt lányként, ezért néniként, egész életemben az volt a dolgom, hogy babázzak. És hogy ez egy kellettől jobb. Tehát, hogy ez egy annyira, most már azt mondom, hogy könnyű szakma, de hogy könnyű, mert nagyon nehéz. De hogy könnyű, tehát, hogy ez egy jó, tehát egy örök mosoly az élet, egy örök játék az életem, egy örök babázás az életem. Ráadásul ugye nekünk úgy színházban, mint minden máshol, tehát van a nyári szünet, mint a pedagógusoknál, és akkor van egy fizetett szabadság, ami nem az, hogy most én ülök bent egy boltban mondjuk, vagy egy bárhol, napi 8 órában a rekkenő kánikulában, is, hanem nekem van egy nyári szünetem. És szeptemberben újra kezdődik a babázás. Tehát, hogy mi kellettől több?
És mi a nehézség?
Hát a nehézség, van benne fizikális nehézség is, és nyilván van szellemi nehézség is. Egyre jobban a klasszikus paravános bábjáték az hát elmúló félben van. Mi próbáljuk még mindig tartani, épp ma délelőtt is egy klasszikus paravános bábaladás volt, amiben játszottam, de hogy elkezdődtek olyan technikájú előadások is, mint például a bunraku technika, ami nem takarja el egy paraván a bábost, hanem látszik a bábos, és akkor a bunrak az olyan, hogy hátul van egy fogója, és akkor úgy tudja az ember mozgatni, hogy látható a színész. És hát ez jelen esetben földön csúszva, mászva, térdelve, esetenként dobogóra felszaladva, leugrálva, tehát hogy fizikálisan igénybe veszi az embert. Ami nem baj, mert hála jó Istennek, 40 év elmúltával is még csodálatos módon bírom ezt. Nagyon sok kollégámnak és nagyon sok bábosnak betegsége az, hogy a térdei tönkre mennek. Nekem valami, most lekopogom, tisztelt hallgatók, de hogy nekem még bírja a térdem. Úgyhogy ennek örülök, mert most is rengeteg olyan előadásunk van, amiben tényleg csúszunk, mászunk, mint a legutóbbi ilyen nagyon szép előadásunk, a Kis Herceg, amiben hárman mozgatunk folyamatosan egy méter 20 centis a báb, tehát hárman mozgatjuk egyfolytában, és hát esetenként, amikor én vagyok a segítő, akkor nekem a legkisebbre kell összemennem, hogy ne látszak. De bírom, szeretem. Aztán pedig a szellemileg, amikor egy olyan új szerepkörbe csöppen az ember, nyilván koránál fogva azért múlik ez, hogy voltam én Hófehérke, meg voltam én királykisasszony, nyilván koromnál fogva most már inkább a királynő, avagy a büdösbanya, vagy a bármi, ilyen, ami hozzám illik. De amikor egy olyan új szerepkörbe kerül az ember, amit még nem csinált, akkor hát van az a betogy, amikor, hogy most ezt hogy? Én ezt tudom, én ezt? És akkor jön a humorral elütése a dolognak. Tehát, hogy ha jó a rendezője az embernek, akkor ezen olyan gördülékenyen át tudja segíteni az embert, hogy a végén azt gondolom, hogy miért is izgultam én ezen ennyit? De hát ez egészséges, hogy egy színész izgul, mert ha nem izgulna, akkor...
Még ennyi év tapasztalat után is?
Persze. Nem olyan régen. Én nagyon vágytam arra, hogy nekem legyen egy egyszemélyes előadásom. És hál' Istennek van egy barátom, aki nagyon sokszor rendez nálunk a bábszínházban, név szerint György Zoltán Dávid. Imádom. És én addig zsorvákodtam, hogy nekem úgy szeretnék egy egyszemélyes előadást, de könyörgöm, valaki csináljon már nekem egy valami. Na és akkor ő kitalálta, ha van nekem egy macskám, akiről állandóan sztoriztam. És akkor ő kitalálta, hogy mi lenne, ha a macskámról szólna ez az egyszemélyes előadás. Mondom, ez jó, ez izgalmas. Szerzett hozzá egy nagyon-nagyon jó dramaturgot, név szerint Pallai Mara, aki meg is írta ezt a előadást, szövegkönyvét, és elkezdtük próbálni, és hát gyakorlatilag három szerepet játszok benne egyedül. Játszok egy macskát, játszok egy nagyon kövér kis madárkát, és önnön magamat, koromat játszom, tehát egy néni, aki egyedül van otthon, csak a macskája madara van, és akkor befogadja ezt a macskát, név szerint Miskolci Mócsingi Mihályt, mert hogy így hívják a macskámat. És akkor az ő életükről szól. Vicces, nagyon-nagyon strapás, humoros, de imádom. Imádom. Nagyon jó játszani. Hát igen. Na ott minden előadás előtt izgulva megyek fel a színpadra. De mindig.
Az előbb már említetted, szerettem volna kérdezni, hogy hogyan változott tulajdonképpen a szakma az évek, évtizedek alatt?
Hát ez a látszik a színész, ez nagyon, nagyon trendi, hogy ilyen modern kifejezés eléjek. Ezek mindig ilyen beavató színház jellegű előadások, de nagyon e felé megy a báb színház, mint olyan. Tehát mint amit említettem, hogy a klasszikus paravános egyre kevesebb, de hogy e felé megy, meg nagyon afelé megy, hogy a bábos kilép a báb színészségből, és mint igazi színész áll a színpadon, és ez a kettő vegyítve van, a bábbal élő színész, aztán tárgyjátékok élő színész, tehát ilyen óriási kutyulék az egész, de nem rossz ez szerintem, tehát jó ez, legalábbis nekem ez az irány tetszik, hogy nyitjuk, jaj, mert te csak bábszínész vagy, elbújsz a paraván mögé, és akkor kész. Hát nem ennyi, hanem sokkal, de sokkal több. Sőt, én azt gondolom, hogy amikor a bábszínész úgymond elhagyja a bábot, és kilép, mint élő színésznek, akkor még az ő dolga nehezítve is van, mert esetenként meg kell fognia a bábot, és akkor bábosként is üzemelni kell, és kontra élő színészként is üzemelni kell, és ezt a kettőt, ezt összhangba kell hozni. Tehát, hogy ez egy nehezítettebb pálya, mint mondjuk egy sima egyszerű színész a nagy színpadon.
A gyerekek figyelmét nehezebb lekötni, van ilyesmi tapasztalatod?
Az a furcsa mostanság, hogy azt gondolná az ember, hogy ugye ebben a modern telefonos, számítógépes, játékos világban a gyerek beül a nézőtérre, és onnantól kezdve 5 perc múlva, mert ugye felgyorsultunk annyira, hogy 5 perc múlva már zsiborog meg, mindent csinál, és nem. És meglepő, hogy nem, hogy annyira, szerintem azért, mert annyira hirtelen más impulzus kapja, hogy egy színházi körülmény között van, és nem nézi a telefonját, és hogy a meglepődöttségtől ül, és odaadja magát, és nézi az előadást, és tehát teljesen halál csöndben, amikor kell, a interakció van, akkor aktív, ha vége van, és tapsolni kell, akkor tudja, érdekes módon, hogy tapsolni kell. Tehát, hogy meglepő ez a fajta dolog, és az is meglepő, hogy a hétvégi matiné előadásainkon, ami ugye a nagy közönség felé van nyitva, tehát jöhet bárki a szombati előadásra, hogy egyre több szülő fogja a kézen a kis gyermekét, és eljön bábszínházba. Tehát gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ilyen 90%-kal, de telt házasok a hétvégi előadásaink. Úgyhogy én ennek örülök, hogy a számítógépes világ nem vitte el a gyerekeket ebbe a rossz irányba, hanem azért e felé is nyitnak. Úgyhogy remélem ez így is marad, nem jön be semmi plusz újdonság, mert akkor mondjuk robotbáb, mert akkor nekünk annyi.
Megfogalmaztad-e már esetleg magadban, hogy mire vagy a legbüszkébb a pályád során?
Hát igen. Igen. Ha most visszafelé akarok haladni, akkor ez az egyszemélyes Miska Macska előadásom, amire büszke vagyok, és nagyon is szeretem, és akkor még visszafele megyek időben. Volt nekünk egy Rigó Csőr király című előadásunk. Ez egy báb musical. És ezt, aki eljött, Sipos Imre rendezte nálunk ezt az előadást, és Matyi Ágota tervezte, és egy zseniális díszletet talált ki hozzá, ez is Bundra Kubáb, tehát, hogy látszunk mögötte, és hogy ebben én a Ibolyka szerepét kaptam, tehát ő a női főszereplő, és hát ez, mint mondottam, musical. Tehát, hogy itt végre lehetett olyan dalokat énekelni, ami nem úgymond nem nézem le, de hogy nem gyerekdal, tehát hogy nem egy kismackó énekel az erdőben, hurrá, hanem tényleg egy musical, tehát ahol tényleg úgy igazából lehetett énekelni, és nagyon sok ismerősöm, aki eljött és megnézte, és mondjuk nem ismert engem a régi életemből, amikor is Svetterén zenekarban voltam énekesnő, hanem csak ezt az előadást látta, hogy ilyen tátott szájjal, tátott szemmel, tátott füllel jöttek, hogy úristen, neked ilyen hangod van? És hát, igen, tehát, hogy erre is nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy ezt a fajta lecet is át tudtam ugrani. Úgyhogy én a többi előadást is szeretem, persze, de ami ennyire kiemelkedő, az ez a két előadás.
És van még valami, amit szeretnél elérni, megcsinálni, terved, célod?
Hát, hogy is mondjam, van, de már nem bábos. Én nagyon szeretek horgolni, varni, mindenféle olyan kézi munkát, ami alkotó tevékenység. Nyilván tudom azt, hogy rengeteg fiatal van most már nálunk, és hogy át kell adni a stafétabotot. Tehát, hogy most már, hogy én ezt el is tudom fogadni. Tehát, hogy ez nekem nem esik rosszul, hogyha én mondjuk nem vagyok egy új darabba benne, mert hát mit okozzatok ti? Én már megtettem, amit meg kellett, de hogy, és visszakanyarodjak ehhez a kézműves tevékenységhez, hát van egy ötletem a jövőre nézve, csak nem tudom, hogy elmondhatom-e. Elmondom. Legyen
így. Köszönjük.
Minden évben van a Báb Színházban gyerekeknek nyári tábor. Ez egy ilyen bábos nyári tábor, 5 napos turnusokban, ami arról szól, hogy megérkeznek a gyerekek, közösen kitaláljuk, hogy milyen mese legyen, úgyhogy mi írjuk meg. Tehát ott közösen a gyerekkel megírjuk, kifaragjuk a bábot, megcsináljuk a bábot, és akkor fent a Báb Színház színpadán pedig elpróbáljuk ezt a kis művet. Nem kell nagy hosszúságúra gondolni, egy ilyen 5-6 perces kis előadások, és akkor ezt pénteken délután előadjuk a szülőknek. Mindenki boldog, mindenki örül, és mindenki fényképez, és mindenki videózik. Na, és én azt találtam ki, hogy a nyári táborokba érkező gyerekek hozzák be a kinőtt és már nem használt pulcsit, harisnyát, bármit, kiskabátot, akármit. És én ezekből manókat is nagyon szeretek gyártani, de hogy ezekből a kis ruhácskákból, amik bekerülnek esetleg, akkor én ezekből csinálok manót. Tehát, hogy így az egész épületet elmanósítani, de hogy ilyen nem ilyen 10-15 manó, hanem azért ilyen jelentő. Tehát, hogy a plafonról is manó csüngjön, ez a tervem. És akkor nyilván ez egy kis marketing fogás is részemről, mert az, aki behozott egy kis ruhát, akkor biztos eljön előadásra, és meg fogja keresni, hogy melyik manón is van az a kis pulóver, amit most hoztam be, a gyerektővája ott van. Tehát, hogy én ezt nagyon-nagyon bírnám csinálni, ezt nagyon szeret, nyilván szabadidőmben, tehát, hogy ez nem a színészség elhagyásával, de hogy ezt én így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bírnám, ha meg lehetne, ha meg tudnám csinálni. Mert tehát azt látni, hogy valaki megtalálja egy kis fecetkében az ő kis gyerekének a ruháját, szerintem az egy olyan boldogság. Hát ezzel még most fogok majd a igazgatónő elé járulni ezzel az ötletem, mert bízom benne, hogy vevő lesz rá.
Bizonyára az évek során nagyon sok kis történet, esemény felhalmozódott, amire szívesen emlékszel vissza, ami szívet melengető. Eszedbe jut most esetleg néhány, hát, amit szívesen szoktál mesélni?
Rengeteg ilyen van, persze. Ebből az ember gyorsan szemezget, hogy melyik is az, ami vicces is legyen. Hát először is, amikor az ember a kollégáit a paraván mögött elkezdi nagyon-nagyon kényelmetlen helyzetbe hozni. Ez szerintem minden egyes bábszínházban megtörténik, de olyan történt velem, amikor is mindkét kezemmel fent voltam a paraván fölött, tehát lehetőségem se volt bárkit kézzel elhesegetni a környezetemből. Akkor fogták, összekötözték a lábaimat a paraván alatt egy madzaggal, de úgy, hogy lépésnyi lehetőségem volt. De hogy még ez nehezítve legyen, mindenféle ilyen csörömbdobozok rá voltak erre a madzagra, madzag végre, mint az amerikai filmekben a házasság kötött autók mögé, és akkor, na, akkor így dolgozzál, hogy meg nehogy csörömpöljék közbe, így közlekedjél, de közbe játszod a két szerepet fent a kezeddel. Tehát ebből azért tudtak olyan sztorik lenni, és hát olyan röhögések, hogy gyakorlatilag ott ember nem volt a talpán, aki rakta a száját, hogy ne röhögje szét magát nyilvánosan a színpadon. Tehát ezek ilyen belső poénok, belső huncutságok. Külső poén az pedig, ami nagyon-nagyon kedvencem, játszottuk a Jancsi és Juliskát, és én voltam benne a boszorkány. És ez egy ilyen átváltozós báb volt, tehát ha átfordítottam, akkor varjú volt, ha visszafordítottam, akkor boszorkány volt. És hát rettenetesen boszorkánykodtam, és ezt egy iskolába játszottuk, egy iskolába, mert ezt egy kisgyermek ezt nagyon nem tudta tovább tolerálni. Ő nem tudom honnan, de kerített egy seprűt, és egy adott pillanatban, amikor én a boszorkánnyal ott nagyon boszorkánykodtam a paraván fölött, egyszer csak annyit látok, hogy megjelenik egy seprű, hozzá egy gyermeki hang, takarodj innen, te rondapanya, és üti a paravánt. Na, itt volt egy 5 perces szünet, mert ott emberi szem szárazon nem maradt, de a pedagógusoktól kezdve mi a paraván mögött, akik éltünk és mozogt, kész, hát ott egyszer nem tudott tovább menni a dolog, mert annyira röhögtünk, hogy jó, a gyereket visszavitték, lefogták, hogy nyugodjon meg. Hát nyilván aztán folytattuk, befejeztük, de tehát ezt a mai napig sztorizzuk, pedig hát azért ennek is van bőven 30 pluszos éve.
Mik még a tervek, célok idén?
Hát most még ebben az évadban, ami 25-26-os évad, most jön a már említett György Zoltán Dávid, ő egy magyar népmesét fog rendezni, a Halhatatlanságra vágyó királyfit, és abban fogok játszani, tehát próbálni áprilistól. Azt hiszem, a halál leszek benne, meg egy kígyó királynő, ennyit hallottam csak így folyosó szinten, de ezt konkrétan még nem tudom. Aztán a jövő évadról még nincs mit mondanom, mert még nem tudom, ugyanis most van igazgatóválasztás, de úgy tűnik, hogy marad a jelenlegi igazgatónőnk, úgyhogy a jövő évadról csak szeptemberben fogok tudni bármit is.
Heisman Ildikó Szepi idén 40 éve, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínház tagja. 1986-ban került a Csodamalomba az alapító tagok egyike. Bábszínészi diplomáját 1992-ben kapta meg. Írással és rendezéssel is foglalkozik, 1995-ben Nívódíjat kapott. És most már egyszemélyes előadásával is szórakoztatja a közönséget. A kezdetekről, a pályájáról, szakmájáról és a tervekről is beszélgettünk a Kultúra mai adásában Heisman Ildikóval.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot. suttogja a neved. Ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bár néha nem akarod, úgyis belehalok. Csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot. Ez egy furcsa reggel, boldog emberek. Álmokkal utazunk, újra csak veled. Indulok tovább, a szél tart visszatán. Ébredj város, engedj közel, végre már. Csak néhány szó, suttogja a neved. Ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bár néha nem akarod, úgyis belehalok. Csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot. Csak néhány szó, suttogja a neved. Ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bár néha nem akarod, úgyis belehalok. Csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot.
Kulturális egy óra a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultóra.
Új könyvtárbusz járja a vármegye legkisebb településeit. A második Rákóczi Ferenc könyvtár és az Encsivárosi könyvtár együttműködésében szolgálatot teljesítő kis könyvtárbusz cseréje aktuálissá vált. A könyvtárellátási szolgáltató rendszer bevezetése segített abban, hogy a Borsodabaúj-Zemplén vármegye aprófalvas településein élők is hozzájussanak a könyvekhez, akik nem tudják személyesen felkeresni a könyvtárakat vagy a szolgáltató helyeket. A vármegye 53 településén segíti az olvasókat a könyvtárbuszos ellátás abban, hogy ne szenvedjenek hiányt a szolgáltatásokból. A második Rákóczi Ferenc könyvtár által üzemeltetett nagy könyvtárbusz a Szendrői térség 27 kis településén biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat, könyvtármozi vetítés lehetőségével együtt. A kis könyvtárbusz az Encsivárosi könyvtárral együttműködésben 26 kis település olvasóinak könyvtári igényeit elégíti ki. Az átadó ünnepségen részt vett Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, valamint Rózsa Dávid, a Nemzeti Könyvtár főigazgatója is.
A könyvtárbusz az egy régi módszer, több mint 100 éves múltra tekint vissza, és itt Miskolcon és környékén is ez a második könyvtárbusz, ami könyvtári szolgáltatást visz azokba a településekbe, ahol nem áll rendelkezésre a könyvtár. Hozzá kell tenni, hogy a busz maga az egy nagyon hatékony forma, hiszen a teljes vármegyei könyvtár teljes gyűjteménye kölcsönözhető ezáltal, és közösségi élményekkel is gazdagítja a programban résztvevő településeket, hiszen a nagyobbik busz, ami szintén itt látható mögöttünk, ami régóta megvan, az rengeteg közösségi szolgáltatást nyújthat, mozitól elkezdve VR és egyéb izgalmas high-tech dolgokat is nyújt. A kisebb busz az pedig az önkormányzatok közösségi tereit kihasználva kulturális szolgáltatást biztosít. Ez garantálja azt, ami Magyarország alaptörvényében is le van fektetve, hogy a kultúrához, a művelődéshez való jog az minden magyar állampolgárnak a természetes joga. Ez az egyik szolgáltatás, amin keresztül a második Rákóczi Ferenc könyvtár közreműködésével biztosítani tudjuk ezt a szolgáltatást. A magyar könyvtári rendszer az egyik legnagyobb és legrobusztusabb kulturális rendszeréves szinten, mintegy 35 milliárd forintból működik. Ehhez képest elenyészően olcsó és elenyészően kevés a könyvtár buszoknak a költsége, tehát azt gondolom, hogy a leghatékonyabb szolgáltatások egyike, és biztos vagyok benne, hogy nagy örömmel fogadják a helyben élők, nem kell kocsiba ülni, nem kell autóba ülni ahhoz, hogy könyvtári szolgáltatást vegyenek igénybe, tehát mindenképpen ez egy nagy robusztus rendszernek az egyik leghatékonyabb ága.
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, nagy vármegye, több mint 330 településsel. Milyen szerepet tölt be itt a könyvtárbusz? Miért fontos tulajdonképpen?
Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében van a legtöbb kis település, így a második Rákóczi Ferenc könyvtára sokkal nagyobb feladat hárul. Azt gondolom, hogy a kollégák ezt maximálisan megugorják, és azt látjuk, hogy rengeteg kis könyvtár is megújult az elmúlt időszakban. Van ez az úgynevezett KSZR rendszer, ami arról szól, hogy a nagy vármegyei könyvtár infrastruktúrálisan segíti a kis könyvtárakat. Tehát mindenféleképpen ez egy példaértékű és kiemelkedő munka, amit a miskolci kollégák együttműködve a helyben lévő kultúraszervezőkkel közösen végeznek, és a cél az tényleg az, hogy legyen bármilyen kis település, bármilyen kis falu, akár előregedő, akár fiatalabbakkal gazdag község, legyen ugyanolyan szolgáltatás, és legyen ugyanolyan minőség mindenhol. Ennek az egyik módszer a könyvtárbusz, a másik a KSZR könyvtári rendszer, és hát azt mindenki tudja, hogyha bemegy egy kis települési könyvtárba, vagy igénybe veszi a könyvtárbusz szolgáltatását, akkor valójában a teljes vármegyei könyvtár, és a vármegyei könyvtár mögött pedig a teljes országos rendszer szolgáltatását veheti igénybe. Minden, ami megtalálható Miskolcon vagy Budapesten, az el kell, hogy jusson a legkisebb településekre is.
Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója, gratulált a miskolci könyvtár munkatársainak. Miért?
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, olvasóvármegye, Miskolc olvasóváros, és ezt nagyon jól tükrözik mindazok az adatok, amelyek az elmúlt években érkeznek vármegyei és városi szinten. Több mint 100 000 olvasó használja a vármegye könyvtárait több-kevesebb rendszerességgel, és több mint 1 000 000 kötetet kölcsönöznek ki. Itt Miskolcon a könyvtár használók száma meghaladja 11 000-et, és 100 000 könyvet kölcsönöznek. A második Rákóczi Ferenc könyvtár munkája országos szinten is kiemelkedő. Rengeteg kiskönyvtárat újítottak fel az elmúlt években, most pedig megújul a kistelepüléseket ellátó könyvtárbusz. Ezek az eredmények nem lennének, hogyha a könyvtár munkatársai nem azok szerint, a minőségi sztenderdek szerint dolgoznának, amelyeket az elmúlt években többször elismert már a Kulturális és Innovációs Minisztérium is, legutóbb épp januárban, és ennek a munkának az elismerését jelenti az a miniszteri elismerő oklevél is, amelyet Varga Gábor igazgató úr vehetett át. Mindez azt bizonyítja, hogy a miskolci könyvtár csapata országosan is kiemelkedő munkát végez.
Varga Gábor könyvtárigazgatót kérdezem, ha egy kicsit a hallgatók, ugye most nem látnak képeket, ha egy kicsit a hallgatóknak bemutatnánk, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki az új könyvtárbusz.
A mai napon átadott könyvtárbusz a Szendrői kistérségben fog járja majd az utakat, és 20 település könyvtári ellátását végzi. Ez egy átalakított busz, tehát ez eredetileg nem busznak készült, márkát most nem mondok, de könyvtári célokra alkalmasá tettük azáltal, hogy bepolcoztuk, irodai szolgáltatások elérhetőek rajta, illetve hát, hogyha könyv és dokumentumállományt vesszük, akkor egy 500 kötetes könyvtárat találnak majd itt az odalátogatók, a települések lakosai. Egy 20 éves könyvtárbusz kellett most lecserélnünk, amely már több mint 230 000 kilométert tett meg Borsod-Abaúj-Zemplén megye útjain, úgyhogy kiszolgált és megszolgálta a pihenést. És nagyon örömteli, hogy a könyvtárellátási szolgáltató rendszerben egy ilyen beruházás megvalósulhatott, és azt gondolom, hogy ez költséghatékony és racionális is, hiszen azok a kis települések, amelyeket ellát az új könyvtárbusz, lélekszámban nem indokolják, hogy akár egy épületben és könyvtáros kollégával napi 8 órában működjön könyvtár, de pontosan erre való a KSR, könyvtárellátási szolgáltató rendszer, és azon belül a könyvtárbuszok rendszere, hiszen heti illetve két heti rendszerességgel előzetes igények alapján megjelenik a megadott időpontban, tehát menetrendszerűen a kiskönyvtárbusz inkább könyv és dokumentum kölcsönzés, illetve irodai szolgáltatásokra alkalmas. A nagyobb könyvtárbuszunk az, ahol közösségi rendezvények, könyvtármozi vagy digitális oktatás, digitális írástudás kompetencia fejlesztése zajlik.
Új könyvtárbusz járja a vármegye legkisebb településeit. A II. Rákóczi Ferenc könyvtár és az Encsi Városi Könyvtár együttműködésében szolgálatot teljesítő kis könyvtárbusz cseréje aktuálissá vált. A könyvtárellátási szolgáltató rendszer bevezetése segített abban, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye aprófalvas településein élők is hozzájussanak a könyvekhez, akik nem tudják személyesen felkeresni a könyvtárakat vagy a szolgáltató helyeket. A vármegye 53 településén segíti az olvasókat a könyvtárbuszos ellátás abban, hogy ne szenvedjenek hiányt a szolgáltatásokból. A II. Rákóczi Ferenc könyvtár által üzemeltetett nagy könyvtárbusz a Szendrői térség 27 kis településén biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat, könyvtármozi vetítés lehetőségével együtt. A kis könyvtárbusz az Encsi Városi Könyvtárral együttműködésben 26 kis település olvasóinak könyvtári igényeit elégíti ki. A most átadott új jármű beszerzése és átalakítása több mint 18 millió forint állami támogatásból valósult meg, így mostantól egy modern, jól felszerelt könyvtárbusz járja majd a településeket.
Eső szavaron száll, villám tépte a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Vagy hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de bor fedi már a vágyunk, mit egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már. A levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen, hol a szeretet a nagy világról, nevess a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek idővel túl nagy az ára, ébredj fel, nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége a szél. Ahogy fújja az arcom az élet, a heketűn húzza a szívem, a szívem, a szél. Ahogy fújja az arcom az élet, a hegedűn húzza a szívem, a szívem. Csillagokkal száll, hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja kedden délelőtt 11 órától.